Kedves hallgatom! Azzal foglalkozunk, hogy azon a napon Isten megsemmisít minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Azon a napon felvonul Jeruzsálem ellen a külső ellenség. De miért védi meg őket Isten? És miért szabadítja meg őket? Ennek okát írja le a 10. vers. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás próféta könyve 12. részének 10. verse. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Ez egy másik oka annak, amiért nem hiszem el, hogy a zsidók jelenlegi visszatérése az országba bármelyik szentírási profécia beteljesedése. A szentírás világossá teszi nem csak itt, hanem Jóel könyvében is, hogy Isten kiárasztja rájuk a kegyelem lelkét, vagyis a Szent Lelket. Kiárasztja a Szent Lelket ezekre az emberekre ebben az időszakban. A Szent Lélek kiáradása nyomán bizonyságtevőivé válnak, és Isten megvédi őket a nagy nyomorúság időszakában. A Jelenések könyve beszél arról az angyalról, aki megpecsételi ezeket az embereket. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát. 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Jelenések könyve, 7. rész, 4. vers. Ez a 144 000 azt a népet jelenti, amelyet Izraelnek ismerünk abban az országban. Nem utal semmilyen más népre, amelyik önkényesen állítja, hogy ő rá illik ez a leírás. Ennek tényeken kell nyugodnia, és a Jelenések könyve nagyon világossá teszi, hogy a 12 törzs mindegyikéből 12 000 embert pecsétel meg az angyal. Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Ásér törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Issakár törzséből 12 000, Zebulón törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000 pecséttel megjelölt. Jelenések könyve 7. részének 5. versétől a 8. verséig. Ha azt állítod, hogy egyike vagy a 144 000-nek, ez azt jelenti, hogy ma még nem váltott meg az Úr, és ha az elragadtatás bekövetkezik, akkor nem hagyod el a földet, hanem belépsz a nagy nyomorúság időszakába, amikor majd megpecsételik a zsidókat. Ezért a 144 000 nem jelent semmilyen más csoportot, amelyet ma ismerünk, hanem bizonyos emberekre vonatkozik, akik Izrael népe között élnek. Van egy másik nagy embercsoport is, amelyet megpecsételnek, de azok számát nem adja meg a Szentírás. Azok pogányok, akiket megpecsétel Isten abban az időszakban. Ők átmennek a nagy nyomorúságon, és kiállnak Isten mellett abban az időben. Amikor az egyház távozik a földről, a Szentlélek, ahogy a Szentírást értelmezem, nem hagyja el a földet. Ugyanazt végzi el, amit cselekedett pünkösd napja előtt, vagyis betölt bizonyos személyeket. Zakariás elmondja, hogy majd kiárad a lélek a maradékra, akik visszatérnek az országba. Nem gondolom, hogy azóta, hogy 1948-ban ismét nemzetté váltak, bármi történt volna az országban, vagy lett volna olyan idő, amikor azt mondhattuk volna, hogy kiáradt rájuk Isten lelke. Amikor a lélek kiáradása megtörténik, akkor felismerik Krisztust, mint megváltójukat. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Az lesz a nagy engesztelési nap beteljesedése, amikor föltekintenek rá. A 13. fejezet ezt nagy mértékben kifejleszti. Ezzel kezdődik. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Zakariás könyve 13. rész 1. vers. Aztán a 13. rész 6. versében ezt olvassuk. Miféle sebek ezek a melleden? Azt feleli. Barátaim házában vertek meg engem. 13. rész 6. vers. Azon a napon föltekintenek rá, mint átszegezetre, és ezt a kérdést teszik föl neki. Mit jelentenek ezek a sebek? Nem úgy vártuk Mesiásunkat, királyunkat, hogy ezeket a sebeket hordozza, mint amilyenek a te kezeden, lábadon és oldaladon vannak. Ő ezt mondja nekik, én ezeket a sebeket a barátaim házában kaptam. Eljöttem ezelőtt, de nem fogadtatok el, és most visszajöttem. Akkor emiatt fognak gyászolni. Itt magyarázatot kapunk arra, hogy Isten miért védelmezi meg Jeruzsálemet. Kitölti lakóira kegyelmének lelkét. Manapság ez az egyetlen módja annak, hogy bennünk lakozzék Isten lelke. Nem kell gyötrődnünk és sóhajtoznunk, és azt gondolnunk, hogy csak szuperkeresztények nyerhetik meg a Szent Lelket. Csupán bűnösökként Jézus Krisztushoz kell jönnünk, és el kell fogadnunk őt, mint megváltónkat. Aztán szívünkbe költözik Isten lelke. Pál a korintusi hívőket csecsemőknek nevezte, testieseknek hívta, de mégis ezt mondhatta róluk. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? 1. Korintusi levél, 6. rész, 19. vers. Ő a kegyelem lelke. Nem azért lakik bennem, vagy tölt be engem, mert szuperkeresztény vagyok, vagy egy kicsit fölülmúlok másokat. Nem így van. Én nagyon is lemaradtam tőlük. Az ő kegyelme által cselekszi ezt velem, és ugyanígy fog cselekedni Izraellel. Mivel annyira kegyelmes volt hozzám, nem tartom lehetetlennek, hogy kegyelmes lesz ezekhez az emberekhez is. Izrael megismeri őt, amikor a fátyol lehull a szemükről, mint ahogy Pál ezt a 2. korintusi levél 3. részének 13. versétől a 16. verséig leírja. És nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Eddig az idézet. Az a fátyol nem azt jelenti, hogy nem felelősek tetteikért. Pál világossá teszi, hogy amikor valamelyikük Krisztus felé fordítja a szívét, akkor a fátyol lehull a szemükről, és meglátják Krisztust, mint megváltójukat. Ez bármelyik bűnösre nézve igaz ebben az időben. Nem azért vagy elveszett, mert nem hallottad még az evangéliumot, hanem azért vagy elveszett, mert határozottan eldöntötted, hogy elutasítod Jézus Krisztust. Hamis elképzelés napjainkban, hogy nem vagyunk felelősek magunkért. Jól lehet, ez kegyelemből történik, mégis mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy miként válaszolunk erre a csodálatos, végtelen, minden értelmet felülmúló isteni kegyelemre. Isten megvált minket, de nem a képességünkért, nem a hitünkért, hanem Krisztus drága vére érdeméért. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent Hadad Rimmónért szoktak tartani a Megiddói völgyben. Zakariás könyve, 12. rész, 11. vers. Azon a napon, ugye még nem fáradtál bele, hogy Zakariás untalan beszél arról a napról. Nos, még mindig nem hallottad eleget. Egész az utolsó fejezet, utolsó verséig arról a napról beszél. Ekkorra már meg kellett volna ismernünk, hogy az a nap mit jelent. Az az időnek egyik szakasza, amit az Úrnapjának nevez a Szentírás. Az Úrnapja akkor kezdődik el, amikor az egyház az elragadtatáskor elhagyja a földet, és elkezdődik a nagy nyomorúság időszaka. Aztán folytatódik végig a millenáris királyság idején át, addig az ideig, amikor Isten minden lázadást letör, és megérkezik az örökkévaló országlás. Az örökkévaló királyság egyszerűen folytatja az ezeréves királyságot, kivéve azt, hogy többé nem a megpróbálás ideje lesz, hanem minden kialakul véglegesen az örökkévalóságra. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben. Az igazán a nagy engesztelés napja lesz. Az engesztelés napja volt a mózesi rendszerben az egyetlen nap, amikor Izrael népének sírnia kellett. Azon a napon nyertek engesztelést bűneikre. Azon a napon olyan nagy gyász lesz, és itt hadd álljak meg egy kis időre, és hadd mondjam, hogy manapság sok úgynevezett evangéliumi prédikálás történik, amely azt mondja, hogy jöjj Jézushoz, átalakít téged, új személyiséggé változtat, és eléred a célodat. Mindenféle csalétket kínálnak az embereknek. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mit gondolsz a bűneid felől? Sírtál-e már a bűneid miatt? Megtörte-e már a szívedet az a tudat, hogy bűnös vagy? Ez a szegény prédikátor, akit most hallgatsz, csak ezt tudja neked mondani. Ha visszatekintek az életemre, és látom azokat, amiket a múltban cselekedtem, meg kell mondanom, összetörik a szívem. Ezért halt meg az én megváltóm. Ilyen szomorúságnak és megtérésnek kell lennie a keresztény életében. Napjainkban nagyon hiányzik az, ami valamikor a metodista oltároknál történt. Azokon az összejöveteleken az emberek sírva mentek előre az oltárhoz, hogy elfogadják Krisztust, de ebből nagyon keveset látok napjainkban. Előre mennek mosolyogva, és azt gondolják, hogy új személyiséggé váltak. Az az igazság, hogy te az a régi, rothadt, szennyes, piszkos bűnös vagy az ő szemében, és még a jóságod is olyan, mint a vérben fertőzött ruha. Ha az én igazságom szennyes ruha, gondold el, hogy milyen lehet az én szennyes ruhám. Ha úgy látnánk magunkat, mint ahogy Isten lát minket, akkor nem bírnánk magunkat elviselni. Abba hagynánk öncsalásunkat és önteltségünket. Mennyire szükséges ma a megtérés az egyházban? meg kell térnünk minden bűnünkből. Amilyent hadad Rimmónért szoktak tartani a Megiddói völgyben. Ez visszautal Megiddó völgyére és Jósiás idejére. Jósiás királyt nagyon szerette a nép, és amikor meghalt, nagy sírással és gyászsal kísérték a temetőbe. Jeremiás annyira sírt Jósiás felett, ahogyan még senki más nem siratott. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség, külön Dávid házának a nemzetsége, asszonyaik is külön, külön Nátán házának a nemzetsége, asszonyaik is külön. Zakariás könyve, 12. rész, 12. vers. Külön-külön sírnak, vagyis egyéni módon cselekszik. A megtérést ma is egyénileg kell vállalnunk. Külön Lévi házának a nemzetsége, asszonyaik is külön, külön Simei nemzetsége, asszonyaik is külön, a többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, asszonyaik is külön. Zakariás könyve, 12. rész, 13. és 14. vers. Az lesz az igazi szomorúság. Milyen nagy bűnt követtek el? Elutasították Mesiásukat, amikor először eljött közéjük. Gondolj arra, hogy milyen lesz az, amikor eljön másodszor, és majd lesznek olyanok, akik hallották ugyan az evangélium üzenetét, de elutasították. Hadd mondjam neked, az a nap akkor érkezik meg a földre, amikor Jézus Krisztus ismét eljön. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Nyisd ki szíved, és fogadd el Krisztust, mint megváltódat. Amint az eddigiekből megállapíthatod, Zakariás próféta könyve igen fontos. Már többször is kifejeztem értékelésemet, és mégis úgy érzem, hogy elhanyagolják ezt a könyvet. Valahányszor végigmegyek rajta, mindig tanulok valami újat. Ez utolsó szakasz oly rendkívülien gazdag, hogy nem érzem magam alkalmasnak az értelmezésére, azon a magas szinten, amelyen áll. Azt szeretném, hogy legalább annyit üzenne neked, mint amennyit nekem mond. Talán érzéseimet a legjobban egy pennsylvániai, holland származású személy mondásával lehet kifejezni. Túl hamar megöregszünk, és túl későn leszünk bölcsek. Ez illik az én esetemre is. Az előző fejezetekben nagyon határozott fejlődést láttunk abban a programban, amely Krisztus első földre jövetelével kezdődött el. Akkor bevonult Jeruzsálembe, és mindössze 30 ezüst pénzét adták el. Zakariás proféciájának csak egy része teljesedett be Jézus első eljövetelekor, ami azt jelzi, hogy a többi része a második eljövetelkor megy végbe. Elutasították, mint jó pásztort, aki életét adta juhaiért. Egy másik pásztor is jön a jövőben. Még nem jött el, és nem jelenik meg mindaddig, amíg az egyház el nem távozik a földről. Az lesz a hamis pásztor, aki bevezeti Izrael népét és a világot a nagy nyomorúságba. Akkor az egyedüli szabadulást Krisztus második eljövetele hozza a földre, amikor eljön, hogy megalapítsa királyságát. Egyedül ő hozhat békét erre a világra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megváltómmá lettél, és megvigasztaltál, amikor sírtam bűneim fölött. Segítségedet kérem, hogy teljes szívvel hadd kövesselek téged, amíg eljössz értem, és letelepedhetem Szent országodban. Ámen.